Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon-nagyon jó érzés mindig itt állni, már jó régen álltam itt, és amikor legutóbb itt álltam, akkor is ifjúsági volt, és olyankor az mindig könnyebb, mert akkor az ember legalább a szövegének a felét megúszta, úgyhogy mások mondják el. De megkérdeztéket, akkor kötményszűs helyzetekből, akkor imádkozzatok értem, mert úgy gondolom, hogy sok szükségem van most Isten áldására. Viszont kezdeném a gyerek történettel, szóval nagyon jó lesz. Gyertek ide az elsősorban, ott halljátok majd a legjobban. Hozzunk egy ott van egy kék. A vedezőletbe a lődítését osznak a látható. Ez? Jó van. Akkor legyen rövid, ugye? Ezzel azt akarod nekem ütni. Na, a történetünk egy fáról fog szólni. Ő lesz a főszereplőnk. Képzeljétek el, volt egyszer egy férfi, meg a felesége, és elhatározták, hogy egy faluban éltek, egy nagyon szép faluban, és elhatározták, hogy szeretnének építeni egy nagyon szép gyümölcsös kertet, egy olyan szép gyümölcsös kertet, hogy ővék legyen a legszebb. Hogy bárki, aki elsétál, megy a piacra, vagy megy a templomba, egy gyülekezetbe, akkor ha megállt az ő kertjüket, akkor megálljanak, és azt mondják, hogy jó, hát ez egy csodálatos kert, bárcsak nekem is ilyen lenne. És ehhez vetettek, vagy ültettek fákat. Most ezt nem vagyok nagyon otthon a mezőgazdaságban. Tehát ültettek fákat. És ugye, hogy cseperednek a fák, az elején mindegyik nagyon fa, nagyon szép egyenlő volt. És ahogy elkezdett cseperedni, a főhősünk az egyik fa lesz, ugye a fáknak igazából nincsen kérdéseik, mert nem tudnak beszélni. De most ez a történet, ez most egy kivétel lesz, ez ugye a mesében minden szabad. Szóval most a fának is adunk egy kis lelket, megérzéseket. Szóval ez a fa, úgy érezte, nagyon-nagyon jól érezte magát, ott volt a többiek között, bárhol van nézett, ott voltak a barátai. Nagyon szépen sütött a nap, az eső is mindig esett, nagyon tetszett neki, és ő különösen érezte a napnak a melegét, és tudjátok, a nap az valahol erősebben süt, amikor megy körbe, valahol megy gyengében, és ezért elkezdett észrevett, hogy akkor ő szeret a naphoz fordulni, és milyen többet akart napsütésből kapni, és ezért Ferdén növekedett egy kicsit, mert kicsit a nap felé nézett, és ezt észrevette a férfi meg a felesége. És mit gondoltak, mi történt? Tetszett nekik, hogy Ferdén tetszett? Hát nem tetszett, mert ugye az volt, hogy szépen sorban ott volt minden fa, egyelő volt, szépen egyesen, ez a fa már mit képzett magáról, elkezdett Ferdén nőni. Hát mit szólnak majd a többiek, meg a szomszédok? Szóval elkezdték lenyisztantani az ágait, és ezzel kicsit mondták neki, hogy hát akkor tessék rendesen, egyenesen nőni. Gondolkozott ez a fa, hogy hát vajon mit lehetne még tenni, hogy itt boldogát tegye itt ezt a férfit meg az asszonyt, hogy ő is olyan szép legyen a kertben, arra gondolt, hogy na, akkor ő nagyon szépen magasra fog növekedni. És annyira lelkes volt, hogy elkezdett egy kicsit magasabbra növekedni, mint a többiek. És szépen nőtt a fa, sok-sok fa nőtt, és ez a fa egy kicsit magasabb volt. Nem így gondoltak, mit szólt hozzá a férfi meg a felsége? Hát nem tetszett, miért nem?
Egyenletes.
Igen, és képzeljétek el, hogy az árnyékot vetett a többi fára, ezáltal úgy kevesebb napsütést kaptak, hát mondták ez, hogy nem lesz jó, na, megint megnyisztották egy kicsit. Hát most már a főhősünk kezdte egy kicsit magát rosszul érezni, hiszen ő csak jót akart, ugye? Annyira élvezte ott a napot, meg minden, és adott neki még egy próbálkozás, azt mondta, hogy jó, akkor ő szeretne nagyon szép felenni, akkor jó vastagra fogja növeszteni a törzsét. És jó vastagra növesztette a törzsét, megint csak kiment a férfi meg az asszonya. Egyik reggelen észrevette, hogy hát, most ez a fa már fedbe is, meg már magas, hogy hát, és most meg széles is. Mi gondoltok? Mit csináltak?
Kivette.
Hát képzeljétek el, aki akarták várni, de ez egy olyan erős fa volt, úgy megnövekedett a sok napsütésre minden, hogy hiába, hogy elkezdték lögdösni. Elkezdték lögdösni, tolták, próbálták meg, viszont egyszerűen nem sikerült ezt a fát kidönteni. Hát ez nagyon erős fa volt, ugye, a kis főhősünk. És aztán ez a fának egyszer csak leesett, hogy hát hogy nem is ezt akarják, hogy ő ilyen nagyon szép fa legyen. Attól lesz olyan szép fa, hogyha ugyanolyan lesz, mint a többi. És ugyatok, még viszonylag picike volt ez a fa, ezért ki tudta javítani a hibákat, amit ejtett még gyerekkorában, hogy ilyen feldénőd, meg túl gyorsan, és ezért felnőtt korára, mire felnőtt, addigra ugyanolyan szépen, olyan lett, mint a többi szépen gyerekes. És bár elmentek tényleg a szomszédok, elmentek a család, jött látogatóba, és mind látták, hogy hát milyen gyönyörű ez a kert, minden fa, olyan tökéletesen egyforma, milyen gyönyörű. És aztán képzeljétek el, hogy egyszer csak eljött az unoka, a férfinak, az asszonynak volt egy unokája. És egy kisgyerek volt, nem tudom, mondjatok, szerintetek hány éves volt? 90 éves? Nem. 9 éves volt. És ennek nagyon különleges tulajdonsága volt ennek a kislánynak, mégpedig, hogy tudott a fáknak a nyelvén beszélni. Értette a fákat. Ja, hát mi nem vagyunk ilyenek, mert igazából ez tényleg csak egy mese, de ez a kislány, ez ilyen különleges képességekkel rendelkezett. És elkezdett sétálni a kertben, és képzeljétek el, meghallotta, hogy ennek a kis fának a sóhajait, mert hiába lett ugyanolyan, mint a többi. Attól még úgy érezte, hogy hát ő neki nincsen olyan jó dolga ott, mert nem nőhetett úgy, ahogy szeretett volna. És meghallotta ezt, és képzeljétek el, leugolt a fához, és elkezdte dicsérni, hogy jaj, te fa, milyen szép vagy, nekem nagyon tudod, nekem te vagy a kedvencem az egész kertben. A többiek annyi legyen esetben, én látom, hogy neked a törzsid alja egy picit felde, és hogy milyen vastagabb is, hogy nekem nagyon szép vagy. És képzeljétek, ez a fa, hát azt se tudta, hogy mi legyen, hát erre várt egész születében, de hát mondta neki a kislány, hogy növekedjen nyugodtan nagyra, ne szégyelje magát. És először kicsit szégyellős volt, és hol tudott volna növekedni, hogyha nem akarta, hogy lássák a többiek, hogy mi történik vele, szerintetek. Hol növekedett először, melyik része?
Hát ugyan.
A gyökerén kezdett el növekedni, és azt képzeljétek el, mert olyan szép nagy lett a gyökere, ezért aztán mi történt a fával?
Kidőlt.
Hát megnövekedett a fa is, és képzeljétek el, hogy sok-sok fa volt ott a kertben, de ez a fa, attól, mert ez a kislány megdicsérte, olyan szép nagyra növekedett. Na hát ugye jöttek a szomszédok, meg a családok, mit gondoltok? Sziasztok egyébként, nagyon örülünk nektek. Mit gondoltak a szomszédok, mit mondtak? Tetszett nekik ezeket?
Nem.
Tetszett nekik, képzeljétek el, mert azt mondták, hogy ilyen gyönyörű fát ők még sose láttak. Nagyon szép ez a többi fa is, és nagyon szép ez a kert, de az a fa is, képzeljétek el, hogy a szomszédok jöttek látogatóba, és most már nem a kertet nézték, hanem ezt az agyfát, hogy milyen gyönyörű, szép nagyra növekedett. Na, ez egy kicsit komplex, egy kicsit nehezebb történet volt, nem tudom, hogy a felnőtt mennyire értünk, mennyire tudják levonni a tanulságot, de ti mit gondoltak, mit tetszett nektek ebből a történetből? Igen. Hát az én tanulságom, sok mindent elmondhatom, ezt tudom.
Az, hogyha van valaki, aki nagyon ilyen szégyellős, vagy ilyen visszahúzódós, annak segítsünk és tegyünk a barátja is, itt támogassuk.
Ez egy nagyon jó, nekem is ez volt a kedvenc tanulságom, Ati?
Segítsünk másoknak.
Igen, segítsünk másoknak. Hát ez azt jelenti, hogy az a kislány, a szeretnőmben, én szeretném, hogyha ti is olyanok vagyatok, hogy meglátjátok azt a sok fát, és lehet, hogy egyelőnek tűnnek, de hogyha hallgattok, figyelmesen hallgattok a másiknak a szavára, vagy megpróbáljátok megismerni a másikat, akkor lehet, hogy látjátok, hogy szüksége van bátorításra, és ebből a bátorításból egy hihetetlen gyönyörű fa tud cseperedni. Jó? Köszönöm, hogy meghallgattatok, visszamehettek. Felnőttekhez szólva, nem tudom, hogy amikor történetet hallgattok, akkor általában hajlamosak vagyunk bele helyezkedni az egyik szereplőnek a történetében. Én amikor ezt a történetet elolvastam, mondom, hú, biztosan ez lesz a gyerek történet, mert én abszolút tudok szimpatizálni ezzel a fával, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Méghozzá a fának az első próbálkozásai, ugye, amikor ő próbál egy kicsit különleges lenni, próbál egy kicsit jó lenni, próbál örömet szerezni a férfi, ugye a férfinek meg a feleségének, és olyan de nem biztos, hogy éppen azt éri el, amit szeretne. És amikor felnövünk, és először gyerekek vagyunk, akkor minden szabad, ugye? Gyereknek minden szabad. Aztán szépen, mondjuk egy éves, két éves gyereknek még nem szorunk rá, hogy miért sírsz. Nem probléma nekünk, hogyha valamit lever az asztalról, aztán elkezdünk felnőni, és elkezdenek belopakodni a szabályok az életünkbe, ugye? Hogy kell viselkedni, mit nem szabad mondani, mit szabad mondani. Aztán menjünk az iskolába, fú, hát ez nagyon új dolog, hogy össze a gyereknek az a legjobb, akkor a legboldogabb, ha tanítani nem, Zsófi tudta, akkor a legboldogabb, ha mindenki egyenletesen csendben ül, az a legjobb. Akkor nem kell semmit csinálni, akkor nincs csendben. És így növünk fel, és nagyon jól tudunk alkalmazkodni. Bármilyen környezetbe bekerülünk, nagyon jól figyelünk arra, hogy az adott környezetben, vagy az adott közösségben milyen szabályok vannak. És mi a legjobb? A hosszú távon azt mondják, hogy ez a legjobb, hogyha alkalmazkodunk a környezetünkhöz. Mert ugye mi történik azzal, hogyha mondjuk van egy közösség, és mondjuk valaki kilóg belőle? Mi lesz annak a sorsa? Előbb-utóbb elmegy, ugye? Mert mint ez a fa is, hát ez a fa történetben itt nem tudott sehol menni, mert hát ugye nem tudott átköltözni a másik erdbe. De megtanulta azt is, hogy ha kilóg, akkor nem biztos, hogy olyan jó dolgok történnek vele. Kicsit feldőnött, akkor megnyisztantották. Magasabban nőtt, megnyisztantották. Nem volt jó. Az a lényeg, hogy beállt a sorba. És úgy gondolom, hogy nagyon sokszor mi is megpróbálunk ilyen kicsit magunknak a kárára is, de alkalmazkodni a közösséghez. És érdekes egyébként, hogy a Bibliában nem olvasjuk sokszor egyébként azt, hogy alkalmazkodni kell a környezethez, hogy ez a legjobb, hogyha beolvadsz. Sőt, olvassuk is fel a Bibliából Lukács 12.51-et. Most én egy kicsit nehezebben fogok keresni, mert ez nem az a Bibliában, amit szoktam használni otthon, és ezért nem áll el úgy a kezem. De Lukács 12. fejezet 51. verse. Nem tudom, hogy egyébként, hogy a gyerekeknél van a Biblia. Ezt szívesen meghallgatom tőlük, hogyha van valakinek. Kevésbé gyerekek? Kicsit nagyobb gyerekek?
Gondoljátok ki, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak a földön? Nem. Mondom néktek, sőt inkább meghasonlást.
Érdekes, hogy Jézus nem feltétlenül arra tanít, hogy nem feltétlenül az az üzenete, hogyha ő jön, és neki engedelmeskedünk, akkor mindenképpen békesség. Tehát azt mondja, nem békesség, hanem meghasonlás. Róma 5.3-ban is ezt olvassuk. Róma beliekhez írt levél, 5. fejezet 3. vers. Valakinek megvan, akkor szívesen hallgatom, hogy felolvassa a Róma 5.3.
Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűzés
nem. Na, milyen érdekes, most meg itt nem azt mondja, hogy békességet hoz, hanem háborúságot hoz, és azáltal lesz békesség. De. Tehát gyakorlatilag nem az az alapfeltétel, nem úgy kezded a hitéletedet, hogy békesség van. Nem? Az a cél, vagy az az eredmény, hogy békesség van, és a háborúsággal kezdődik. Tehát nem azzal kezdődik, hogy minden rendben van, mindenki egyforma, mindenki olyan, mint a másik, és szeretjük egymást, hanem ahhoz, hogy az igazi békéhez elérjünk, ahhoz először háborúságnak kell lennie. Nekem egyébként mindig is nagy problémát okozott, hogy mikor kell felszólalni, és mikor kell csendben maradni. Én alapvetően egy konfliktus körülő ember vagyok, szóval ezt a Gábor tudja legjobban, hogy nagyon nehéz velem veszekedni. Mert hogy nagyon sokszor, amikor elkezdem magam kellemetlenül érezni, akkor azt mondom, hogy jó, oké, akkor nem szólok semmit, és akkor jön a hallgatás, és egy fallal nem lehet veszekedni, ugye? Hát én ilyen típus ember vagyok. És most elkezdtem olvasni a apostolok cselekedeteit, és Pálnak az élete hihetetlen hatása volt. Hát ennek pont az ellentéte, hogy szerintem nem tudott hallgatni, de nem is akart, és nagyon sok bátorítást tudok tőle szerezni, azáltal, hogy azt nézem meg az életében, azt szoktam tanulmányozni, hogy mikor is volt az, hogy ő kiállt az emberek elé, és kimert állni, és akár háborúságot is okozott, és nem feltétlenül, és mikor volt az, amikor alkalmazkodott, és tudott csendben maradni, akár, vagy tudott úgy mondjuk egy közösségbe menni, hogy nem az volt feltétlenül az első reakciója, hogy mindenkinek el nem mond, hanem mondjuk esetleg alkalmazkodott a környezethez, megkereste a közös pontokat. Ugye erről sok ilyet olvasunk a leveleiben, illetve az apostolok cselekedeteiben. Elég híres az az igaz szakasz, amint a korintusbeliekhez írt levélben olvasunk, az első levél 19. fejezetében. De mit csoda? Ajjaj. Na hát, ja, bocsánat, első levél 9. fejezet, igen. Csak néztem, hogy figyeltek el. A 9. fejezet, és ott a 20-tól a 22. vers. Adél. Meghallgatunk.
Zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat törvény alatt valók, mert törvény alatt valóban, hogy a törvény alatt valókat megnyerem. Törvény nélkül valók, mert törvény nélkül idő. Noha nem vagyok Isten törvény nélkül, hanem Krisztus törvényében való, de törvény nélkül valókat nyerjék meg. Az erőtleneknek erőtlenek.
Ez egy nagyon híres szakasz, sokszor szoktuk idézni, főleg amikor misszióról beszélünk. Nekem ez hihetetlen, hogy elkezdi sorolni, és a végén azzal zárul, hogy mindeneknek mindennél lettem. Tehát, hogy ő igazából bármire képes. Ő bármihez képes alkalmazkodni, csak azért, hogy némelyeket megtartsa. Nem azt mondta, hogy mindeneknek mindenekké lettem, hogy mindeneket megtartsak, hanem ugye mindeneknek mindenekké lettem, hogy némelyeket megtartsak. Tehát tudja, hogy lehet, hogy nem lesz első, lehet, hogy nem lesz sikeres majd az a tevékenység, az, hogy ő alkalmazkodni kell, de tudja, hogy neki még akkor is megéri, hogyha némelyeket megtart. De ugyanakkor olvasunk más is párról, hogy milyen szilárd is tudott lenni, hogy nem ő, hanem bocsánat, ez Galata levélben olvassuk, Galata 1.10-ben. Ezt pedig nem régen tanulmányoztuk egyébként, hogyha minden igaz. Galata 1.10. Ha megvan valakinek, akkor meghallgatjuk szívesen.
Mert most embereknek engedek-e, vagy az Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Bizonyára, ami embereknek igyekezem tetszeni, Krisztus szolgálja nem volni.
Ugye egy első látásra talán ellentétesnek tűnik. Egyrészt van benne egy hihetetlen nagy alkalmazkodás, hogy azt mondja, hogy ha mondjuk bemegyek egy közös, mondjuk egy gyülekezeti közösségbe, akkor azért, hogyha viszonyulok a másikhoz, nem, hogy tekintetbe veszem a másikat. És ugyanakkor meg van benne egy hihetetlen ellenállás, azt mondta, hogy ennek van egy határa, méghozzá az a határa, hogy nem az embereknek akar tetszeni, hanem Istennek. Mondhatjuk azt, hogy igazából az a cél, hogy végsőkig alkalmazkodni egészen addig, amíg ez nem Isten ellentétes. És ugye addig a célig, hogy igazából Pál azért tette az alkalmazkodás, hogy megnyerje az embereket Istennek. Nem egyszerű egyébként ez a helyzet, és én mindig gondolkoztam azon, hogy Pál hogyan tudott ennyire erőteljesen, hogyan tudott ennyire biztos lenni magában, hogy mindig tudta, hogy mikor mit kell cselekedni, mikor kell kiállni, mikor kell alkalmazkodni. És amit a héten legutóbb olvastam fejezetet, a 24. fejezet az apostolok cselekedetéről, ez adta meg igazán nekem a választ arra, hogy hogyan volt erre képes, hogyan volt annyira biztos magában, hogy tudta, hogy mikor mit kell csinálnia. 24. fejezetben a 16. vers, ugye egy kis előtörténet, ha előre lapoztok, akkor ugye itt már Pál fogságban van, mert elfogták, és most itt éppen Félix tisztartó előtt van, és vádolják őt méghozzá. Nem is akárhogyan, hanem ugye a zsidók, akik akarták őt vádolni, esküdtettek arra, hogy addig nem esznek és nem isznak, amíg párt nem ölik. Hát nem tudom. Igen, nem tudom, hogy mit tettél velük. Igen, de valószínűleg feladták, igen, gondolom. Hát nem tudom, hogy ti voltatok már ilyen helyzetben, hogy találkoztatok mondjuk egy olyan emberrel, aki próbált bennetek hibát keresni. Én nem nagyon szeretem, amikor hibát keresnek bennem. Nem tudom, hogy ti mennyire vagytok vele rendben. Hát Pálnak nem volt könnyű dolga, tehát azért tényleg, amikor több ember felesküdik arra, hogy akkor benned most hibát találok, és inkább, mert lehet, hogy inkább meghalok, de benned most akkor is hibát fogok találni. Hát nem tudom, hogy ki mert volna oda kiállni, ugye? Megvédeni magát. Én feladtam volna, azt mondom, hogy jó, rendben, ne is próbálkozz tovább. Szerintem én magam mondok neked gyorsan hibát, nem kell nagyon próbálkozni. Hát Pálnak hihetetlen kitartása volt, és a 16. versben adja meg az igazán azt a választ, ami a kulcs gondolata lesz most az igei gondolatunknak. 24-16. vers, ezt felolvasom én. Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor. Tehát azt mondja, hogy úgy tud ő igazán kiállni, hogy tiszta lelkiismerete. Most nem tudom, hogy ismerjük-e ezt a fogalmat, hogy mennyire gyakoroljuk, mennyire tudod kimondani, hogy nekem, mint mondjuk én, Judit, nekem botránkozás nélkül való lelkiismeretem van, Isten és emberek előtt mindenkor. Azt hiszem, hogy ez egy elég komoly dolog. Mindenképpen egy célnak kell lennie, hogy ezt elérjünk. De az az érdekes, hogy Pál is egy ember volt itt. Tehát mégis nem is azt mondom, hogy a halál előtti utolsó pillanatáról beszél. De hogyha megnézitek, egyébként ezt több helyen mondja, hogy botránkozás való lelki, tehát hogy ettől mentes lelkiismerete legyen, tökéletes lelkiismerete. Azt mondja gyakorlatilag, hogy nem is a saját állapota függ, az, hogy ő mit követett el, hanem azt mondja, hogy a lelkiismerete tökéletes. Tehát nem az számít, hogy mikor mit követtem el, hanem az számít, hogy minden adott pillanatban a lelkiismeretem a tökéletes. Na most ez egyrészt egy nagyon nehéz dolog. Viszont ami nekem megnyugtató gondolat, hogy ezzel azt mondja gyakorlatilag, hogy semmilyen külső körülménytől nem függ az én lelki békém. Mert az a jó hír, hogy mindenkinek itt külön-külön van lelkiismerete, és én nekem fogalmam sincsen, hogy az értek, hogy működik. Én azt tudom, hogy az enyém hogy működik. Azt tudom, hogy amikor én teszek dolgokat, akkor mikor van bennem csengő, amikor megszól, hogy jó, ezt nagyon nem kéne, mikor nincsen bennem. És az a helyzet, hogy ez nektek is, külön-külön, ahogy itt ültök, ez személyenként, ezt csak ti tudjátok, a ti lelkiismereteteket, ezt csak ti ismeritek egyedül. És ez egy hihetetlen dolog, hogy gyakorlatilag az igazi békesség és a bölcsességhez úgy tudunk eljutni, hogyha van elég időnk tölteni időt, vagy van elég időnk leülni, és mondjuk gondolkozni egy kicsit a saját lelkiismeretünkön. Nem tudom, hogy ti mennyit szántok erre. Nagyon a világban nagyon begyakorlott módszer ez a meditáció, meg az elcsendesedés, meg az önismeret. És tudjátok, a virág az szerintem jó helyen kapirgál egyébként. Én nem mondom egyébként, hogy ez rossz dolog. Egy világi embernek egyébként tud ez is megnyugvást gondolni. Viszont egy keresztény embernek tudni kell, hogy ilyenkor nem a természethez szeretnél kapcsolódni, vagy nem valamilyen energiához, hanem tudni kell, hogy itt egyedül a jó Istenhez kapcsolódik. És ez nagyon fontos szerintem, hogy tényleg legyen időnk arra, hogy egy kicsit a lelkiismeretünket tisztítjuk. Mert ezt igazából senki más nem tudja megtenni, ezt csak mi tudjuk minden nap megtenni. Senki más rajtunk kívül nem tudja megtenni. Elég sok dolog van egyébként, ami ezt nehézé teszi. És most egy kicsit rogaszkodjunk el itt ettől az okfejtéstől. És én hoztam nektek figurákat, mert tudom, hogy mennyire szeretitek a szemléltetést. Szóval a kézügyességemtől eltekintve egyébként, de szerencsére messze ültek, szóval nem fogjátok látni. Az első figuránk az egy gyülekezeti tag lesz, akit ide rakok, és bemutatom nektek, ő a legújabb gyülekezeti tagunk, jó? Mondjuk rejültetjük ide az elsősorban. És annyit tudtok róla, amit én előzetesen elmondom, hogy ő egy tökéletes gyülekezeti tag lesz. Tehát bárki vagytok, bárkiről is gondoltak bármit. Közben hála legyen az Úrnak, mert amit reggel beszéltem tapasztalatokban, az a hölgy megérkezett. Köszönöm szépen, Gábor. Jó Isten, meghallgatta az imámat. Tehát, ő egy tökéletes gyülekezeti tag, és ez körülbelül olyasmi, mint amikor mondjuk egy lányt megkérdezünk, hogy fejtsd el a tökéletes férfit, hogy milyen lenne. Szerintem nekünk is van egy ideálunk arról, hogy milyen az a gyülekezeti tag, aki szeretnénk, hogy mellettünk üljön, nem? Na, mondjatok nekem, hogy nektek mire van szükségetek? Milyen embernek örülnétek? Mit csináljon, milyen legyen?
Bátorító.
Lehet, sosem fogok olyan megfejlődni.
Figyelmes.
Kedves hűséges. Nem kritikus, nagyon jó. Nem kritikus.
Szeretetteljes.
Őszinte. Jó, még valami? Vegetárián?
Nem,
hát. Szükség bedobtam.
Jó, tehát. Szeresse Jézusról beszélni.
Nagyon jó. Jó, ő az a gyülekezeti tag, akinek nagyon örülnénk, ugye? Hogyha bejönne, ők bármikor elfogadjuk. Besétál az egyik nap a gyülekezetünkbe, és azt mondja, hogy a gyülekezetünk közösséghez akarna tartozni, akkor azonnal azt mondja, hogy persze, azonnal. Kérjük gyorsan, hol van a gyülekezeti leveledet, ide kérjük. Ő lesz az. És ő egy példakép számunkra, mert amikor én adventista családban nőttem fel, és én nagyon jól ismerem ezt a képet, mert amikor ilyen családban nősz fel, ez nem azt szerintem a hibája, nehogy azt gondoljátok, hogy ez most ilyen családi kritikáról lesz szó. Ez egy, úgy gondolom, hogy a közösség az ilyen, hogy bizonyos normákat állítunk fel. Tudjátok, az elején beszéltem arról, hogy milyen jó, hogyha mindenfaj egyforma, hogy milyen jó, hogyha tudunk alkalmazkodni a közösséghez. De hát úgy gondolom, hogy ez a kis gyülekezeti tag, ez lehet, hogy mindenkinek más, de gyakorlatilag egy képet szeretnénk magunkról, és ennek a képnek nagyon szeretnénk, hogyha mondjuk például nevelünk gyerekeket, akkor a gyerekeink azok ilyenek legyenek, ugye? Ilyen biztos építő tagja a gyülekezetnek. Nagyon szeretnénk, hogyha mellette ülünk ilyen lenne, nem? Ha bejövök, akkor ne valakinek a panaszkodását, ne valakinek a kritikáját kellett hallgatnom, hanem őt szeretném magam mellé. És ez nagyon jó lenne, hogyha minden ilyen tagunk az ilyen tökéletes lenne, mert akkor egy nagyon jó közösség, nagyon egységes közösségünk lenne. Viszont hoztam, fel is olvasunk egy igeverset, Efézus 1:4, csak hogy lássuk is, hogy kivel is mintáztam ezt a kis emberkét. Efézus 1:4. Ha valakinek megvan, akkor megköszönöm, hogy felolvassuk.
Aszerint, mint magának kiválasztott minket, ő benne a világ teremtése, előtt, hogy mindig szentek és tekintetlenek, szeretek
által. Köszönöm szépen, ugye, legyünk. Tessék? Felolvasom, még egyszer, bocsánat. Jézus 1:4. Tehát a lényeg azt szerint, amint magának kiválasztott minket, ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek, és feltöltetlenek ő előtt a szeretet által. Hát ugye ez nem egy kevés elvárás, itt ami van. Tehát szentek és feltöltetlenek, hát nem tudom, hogy róla mit gondoltok, mondjuk, hogy ő az, jó? Azt mondtuk, hogy ő tökéletes, ő ennek a képnek megfelel. De megmondom őszintén, hogy gyerekként felnőni egy ilyen képre nem könnyű. Mert azt tanulod meg, hogy ilyennek kell lenned. És ugye azért, mert az ember nagyon jól tud alkalmazkodni, a gyerekek is, amikor felnőnek, akkor rájönnek, hogy én akkor vagyok jól ebben a közösségben, és akkor fognak engem szeretni, hogy én alkalmazkodok. És mi a képe a közösségnek, milyennek kell lennem? Ilyen szép kép van a közösségnek. És ezért én meg fogok próbálni alkalmazkodni ehhez a képhez. Jó, egy kicsit felejtsük el ezt a képet, mutatok nektek egy másik tagot. Nem tudom, hogy ismerős lesz-e. Ez a rossz gyülekezeti tag, akit nem szeretünk. Jó, ott is ide rakom. Na, ezt tudom, ez egy kicsit neccesebb téma, mert nem nagyon szeretünk erről beszélni, de most én behozok nektek egy másik embert is, ide lejutottam erre az oldalra, és ő a rossz gyülekezeti tag, akit nem annyira szeretünk. Akit mondjuk, hogyha lenne egy titkos szabadás, hogy esetleg egy tagtól meg tudjunk szabadulni, akkor lehet, hogy ő ráesne a szavazatoknak az aránya. Meséltek nekem, hogy kicsoda milyen. Mit gondoltok? Ő már én nem szeretünk ülni.
Kritikus.
Kritikus.
Sokat szeret beszélni.
Na, én próbálok akkor sietni.
Mondjuk hajléktalan. Én büdös.
Hajléktalan büdös.
Vagy irigy. Súnyán beszél.
Mindenkire tud rosszat mondani.
Hú, mindenkire tud rosszat mondani. Ő neki mindig van a tarsójában egy kis. Petka. Te is mondtál, nem pedig?
Bicsekvő.
Mindent jobban tud.
Na, őt is elmondtuk. Milyen?
Törtető.
Egyébként nagyon érdekes, hogy mindenkinek egyébként más képe van, de egyébként ez nem véletlen, mindenki mástól fél, vagy más okoz neki a legnagyobb terhet. Az a helyzet egyébként, hogy szerintem vannak közöttünk ilyen tagok, meg vannak közöttünk ilyen tagok is. Igazából az a helyzet, hogy ebből a kettő tagból áll a gyülekezetünk, mástól nincsen. Ez azért van, mert igazából ezek a kis emberek nem igazán azt jelentik, hogy milyenek vagyunk, hanem azt, hogy milyen képet követünk. De amikor én egy közösségbe akarok járni, akkor milyen képet szeretnék magamról festeni. És hogyha azt megmondom egyébként, hogy ez a prédikáció, de nem szeretnék senkit megbántani, meg ez nem is egy kritika most a közösségről, de ez a saját személyes tapasztalatom egyébként, szóval ezt fogadjátok úgy szeretettel, hogy én közöttetek nőttem fel, tényleg, és ez inkább azt mutatja az én gondolataim és az én tapasztalatom arról, hogy én mit éltem át. És az az érdekes, hogy nagyon sokáig én ezt a képet követtem, és ez a kép aztán elkezdett nekem elég sok gondot okozni. Folyamatosan egyre kevésbé éreztem, hogy én ennek a képnek meg tudok felállni, és utána szépen lassan nem vettem észre, és átcsusszantam ebbe, de én nagyon jól tudom titkolni, ezért lehet, hogy ti nem láttátok, de lehet, hogy mondjuk a Gábor látta otthon. Tehát szépen eljöttem, és ameddig csak tudtam, kitartottam itt ezt a képet, mert ugye azt állít, hogy én itt boldog legyek, és ti is szeressetek engem, és ti akkor szerettek, hogyha én ilyen vagyok. És szépen lassan a belsőm elkezdtem magammal szemben talán kicsit őszinte lenni, és átalakultam inkább erre. De ezt az embert nagyon sokszor elrejtjük magunkból. Viszont ti is mondtatok rossz dolgokat, hogy mit csinálj egy rossz gyülekezeti tag. De azt jelenti, hogy néha vannak ilyen megvillanásaink. Néha vannak ilyen megvillanásaink, nem bírjuk ezt a tökéletes képet fenntartani, és néha megvannak ezek a kis szikrák, amik így kirobbannak belőlünk. És aztán lehet, hogy megyünk tovább, és nem gondolkozunk ezen, vagy nem szeretnénk ezt a problémát megoldani, akkor egyre több szikra lesz. És a vége, az eredménye az lesz, hogy ezt a képet elkezdjük magunkban leépíteni, és ilyenek leszünk, és a közösség nem azt fogja látni, hogy én egy jó és egy jó keresztény vagyok, hanem azt fogja látni, hogy én zsörtölődök, én kritikus vagyok, nekem mindig csak bajom van, és érdekes, hogy ezekkel az emberekkel mi történik utána.
Kimaradnak,
ugye? Na most, ugye kinek van nagyobb esélye bennmaradni a közösségben? Hogyha én ilyen képet mutatok magamról, vagy ilyen képet?
Hát
Ha jó képet mutatok, igen? És hogyha rossz képet mutatok, akkor nagyon nagy esélyem van arra. És ha az éves során visszatekintünk, akkor tényleg most gondoljatok bele, hogy hány gyülekezeti tag morzsolódott le rólunk. És ezek a gyülekezeti tagok az elején nem tűnnek ilyen rossznak. Aztán elkezdenek így rosszá válni, elkezdenek kiszóródni. És van egyébként egy érdekes pont, amikor először kiszóródnak, akkor a gyülekezet egyébként nagyon, egy nagyon jó közösség, elkezdünk érte imádkozni. Mint még addig soha. Minden imában, közösségi imában benne lesz, hogy igen, jöjjön vissza, és nagyon érdekes, mert tényleg azt szeretnénk, mert az fáj, hogyha egy gyülekezet tagot elveszünk, az fáj. De hogyha tényleg őszinték vagyunk magunkkal, akkor sok ilyen gyülekezeti tagot elvesztettünk már, és nagyon nehéz őket visszatalálni. Most ne értsetek félre, én nem akarok senkinek semmi a fejére bűnt olvasni, csak azt kérdezem, hogyha mondjuk van egy ember, aki a saját döntése folyamán mondjuk elhagyja egy gyülekezetet, és ez 99%-ban az ő saját döntése, mondjuk a saját háttere, amilyen döntéseket hoz otthon. Ha mondjuk 1%-ban azért teszi, mert a közösségben látod valamit, vagy a közösséggel tapasztalt valamit. Mondjuk ezt a képet, ezt, hogy ő ennek itt nem tud megfelelni. Most ez a kérdésem, hogy ha valaki 1%-ban megy el levél, akkor ezt a közösségnek a lelki ismerete el tudja viselni. Hogyha tudjátok, hogy valaki 99%-ban magától ment el, és teljesen jogosan lehet azt mondani, igen, mert ő hallgatott a kollégáira, vagy hallgatott a családjára inkább, mint a közösségbe, de 1%-ban, mondjuk azért, mert a közösség tett valamit, akkor ez a kérdés, hogy a lelki ismeretünk, ugye amiről beszéltünk, ez a tiszta lelki ismeret, a botránkozás nélkül való, ezt el tudja elviselni. Viszont hoztam egyébként egy másik felbút, mielőtt itt elkezdenénk nagy depresszióba esni, látom itt az arcokon, vagy fáradtak vagytok, vagy nagyon megérintett titeket. Hoztam itt egy másik emberkét is. És ezt megkérdezem a gyerekektől, hogy ez kicsoda.
Jézus.
Jézus, igen. Hát ezt mindig lehet tudni. Nagy és zöld, és ugye nem lány, hanem hogy ruhát visel, és azért van rajta. Igazából ennek a két kis embernek a képét, itt amit így szórakozunk egymásra a közösségben, én azt javaslom, hogy erre a képet tekintsünk inkább, mert Jézus az, aki igazából ezt a ellentétet is fel tudja oldani. És az igazság, hogy itt egyébként két emberről van szó, és hogyha a megváltási tervet megnézzük, akkor sajnos az a rossz hírem, hogy a megváltási terv szempontjából, vagy legalábbis én erre jöttem le, a megváltási ember szempontjából, megváltási terv szempontjából itt egy személynek nincsen szerepe. Na, most jön a kiszavazás történet. Három fény közül kiszavazunk. Tehát a megváltási terv szempontjából, az én lelki felelősségem, a lelki ismeretem szempontjából, itt ugye van egy tökéletes énem, van egy rossz énem, és van Jézus. Az a helyzet egyébként, hogy én Krisztivel értek egyet, abszolút úgy van, hogy mindenkinek szüksége van megváltóra. Az a kérdés, hogy ez a sárga ember tudja-e, hogy szüksége van. Nem tudom, ez megmarad ez a kérdés nektek. Én csak azt tudom elmondani, hogy ahogy az én fejemben, az én gondolatmenetemben, ahogy az Jóisten engem vezetett, én azt találtam, hogy ha én őszinte akarok lenni magammal, akkor csupán kettő jellememet tudom felismerni. Ezt a pirosat, aki én vagyok, és tudom, hogy lehet, hogy nem hiszitek el, hogy én ilyen rossz ember vagyok, de szerintem a családom is tudna róla beszélni. És ez a jellem, akivel Jézus lehetek. És a megváltási terv szempontjából azért veszélyes ez a sárga, mert ő egy tökéletes ember, akiről...
Hiszi magát.
Igen, hiszi magát is. És hogyha mindent tökéletesen csinál, akkor nehéz benne hibát találni. És ez a tiszta lelkiismeret, amikor valami rosszat követel, akkor ez a lelkiismeret, az nagyon nehéz lesz újra felkelteni. És nagyon nehéz lesz egy tökéletes embernek megvallani a bűneit. Viszont egy dolgot segíthetünk, hogy egymással szemben ne ezt a sárga embert keressük, mert ennek a sárga embernek, aki egy tökéletes gyülekezeti tagja, én tudom, hogy nagyon vonzó számunkra, de ez egy felesleges kép, egy felesleges egy norma, amit mi felállítunk a közösségben. Az egyetlen őszinte jelennek, amit itt ki kellene fejlődni, amiben meg kellene látnunk egymást, az itt ez a piros, mert hogyha nagyon őszinték vagyunk, amikor akkor ezek vagyunk. És ez a jellem, amikkel Jézus lehetünk. Olvasok még igeverset nektek, csak hogy egy kicsit értsétek még jobban, hogy mire itt a jelen. Máté 9, 10-13. A befejezésnél tartunk, lassan. Máté 9, 10-13-ig. Hogyha megvan valakinek, akkor szívesen meghallgatom.
És ő, amikor ő letelepedjék a házban, így és sok vámszedő és bűnösök oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz. Látva ezt a farizeusok mondának az ő tanítványainak, miért eszik együtt ti mesteretek a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt? Jézus pedig ezt halván mondanék, nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Meddig?
Még a 13. vers.
Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket megtérő.
Én ezt azt hiszem, hogy most már kicsit jobban értitek, hogy mire gondoltam. Valóban ez nehéz elfogadni, és én pontosan a saját tapasztalatból tudom, hogy miért nehéz annyira ezt a képet, azért, mert a Bibliából tudod, és amikor beszélgetsz Istennel, akkor tudod, hogy neked ilyen el kell fogadni, hogy igen, én vagyok az a bűnös, akiért jött, és nekem kell megtérni. És a közösségben nagyon sokszor van ez a kép, hogy nem bűnös képet tárunk fel magunk elé, hanem a tökéletes képet. És ez egy olyan kontrasztot okozott, az én tudom, hogy az én saját lelkemben egy olyan kontrasztot okozott, amit nagyon nehéz feloldani. És csak úgy lehet, hogyha ezt a képet kicserél a Jézusnak a képére. Hogyha nem a tökéletes gyülekezeti tag akarsz lenni, hanem hazamész, és otthon leszel ez a piros ember, nem kell mindenkinek tudnia, hogy te ez a piros ember vagy, de otthon leszel ez a piros ember, és ezt a tiszta lelki ismeretedet, azt megpróbálod felépíteni és kitisztítani minden nap, és elfogadni azt, hogy milyen lehet. És gyakorlatilag akkor az a kép, amit mi fogunk látni egymáson, ez nem ez a sárga lesz. Mert még, ha ez egy tökéletes ember lenne, még akkor sem lenne elég az üdvözlésem, ez egy kegyelem, és ezt ingyen kell elfogadnunk. Hanem ezt a képet, ezt a zöld Jézussal való képet fogjuk látni, amikor megbánt a másik, akkor nem azt fogom nézni, hogy igen, ő most a sárga képen megtört, és ő milyen piros, hanem azt fogom látni, hogy ő milyen is igazából, hogy milyen lehetne. Szeretném zárni Pálnak az egyik tapasztalatával, amikor az egyik legelsővel, amikor hallunk róla, apostolok cselekedeteiben, a 9. fejezetből, a 13-tól 16. vers. Annyit még úgy szeretnék mondani, hogy itt Ananiásról van szó. És ezelőtt történt, hogy ugye Saul, mert még Saulusnak írja a Biblia, ő ugye ment Damaszkuszba, és ugye akkor szólította meg Isten. És eközben ugye Ananiást is megszólította az Úr, és olvasjuk is 13-tól a 16. verset. Felele pedig Ananiás: Uram, sok embertől hallottam a férfiú felől, mi is a busztussággal illetélt a Szentlélek jelenlében. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. Mondta pedig néki az Úr: Eredj el, mert ő nékem választott erényen, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt. Mert én megmutatom neki, mennyit kell neki szenvedni, az én nevemért szenvedni. És itt amire szeretném kihegyezni, azért olvastam fel ezt a verset, hogy nézzétek meg, mi az emberi reakció, és mi az isteni reakció. Anélkül egyébként egy, biztosan egy jó ember volt, hiszen szólt hozzá az Úr. Nem tudom, hogy sokan elmondhatjuk-e, hogy közvetlenül szólt hozzánk az Úr. Anélkül egy jó ember volt, és mégis az első reakciója, az egy kétség, és egy, úgymond egy ítélet. Azért valljuk be, megítéli Pált. Ő hogyan lehetne bárki is, hogyan lehetne pont őt, miért kellene felkennem, vagy miért kellene vele dolgoznom, pont őt, aki biztosan a lehető legtávolabban attól, amit mondjuk amilyen egy prédikátor vagy egy hitvédítő lehetett abban az időben. És Isten mégis ezt mondja, hogy ő nekem választott egyénem. És még itt nem történt semmit, még Pál nem történt semmit, hiszen annyi történt vele, hogy megvakult és várt. Kapott látomást, hogy majd fog hozzájönni valaki, de itt még nem prédikált, itt még nem tudom, hogy imádkozott-e, de minden esetre itt még egy ember se térített meg. És mégis Isten kimondja azt, hogy ebben a jelen való állapotában, amikor még nem történt semmi, ő már kimondja, hogy ő neki választott a lénye, és ő rábízza azt a feladatot. És ez azért van, amikor mi magunkra nézünk, akkor nagyon sokszor rosszat látunk, és nagyon sokszor a hibáinkat látjuk. De a csodálatos megnyitás, hogy Isten nem így lát minket, hanem Isten, ahogy Pálban is meglátta azt a lehetőséget, hogy mi lehetne, ugyanúgy bennünk is meglátja azt a lehetőséget. És én arra szeretnének búzítani titeket, hogy ti tanulmányozzátok azt a képet, ahogy Isten lát minket, és tanulmányozzátok azt a képet, amilyen lehetünk Jézussal egybekerültve, és felejtsük el a közösségi normákat, és ne azt várjuk a másiktól, hogy tökéletes legyen, hanem lássuk meg a másikban ezt a pici emberkét, a pici piros kis emberkét, aki tudjuk, hogy ugyanúgy küzd, mint ahogy mi is kicsi piros emberkék vagyunk, és lássuk meg azt a gyülekezeti tagot is, amilyenek lehetünk Jézussal, és úgy tekintsünk egymásra. Amen. Köszönjük neked ezt a lehetőséget, hogy most hozzád fordulhatunk. Köszönöm neked a drága idődet, ígéret, amit most megnyithattunk. Kérlek, segítségül hívlak most ahhoz, hogy ezt a képet, ezt az emberi képet, amit egymás ellen vagy akár magunkkal szemmel felállítunk, kérlek segíts, hogy sose emberek nézünk, sose egymásra, hanem mindig csak rád. Kérlek segíts, hogy valóban botránkozás nélkül való tiszta lelki ismeretünk lehessen. És kérlek, te vezess ezt a lelkiismeretet, te szólj mindig hozzánk. Hadd, hogy meg tudjuk hallani a hangodat, és segíts, hogy ha még mind is követtünk el, akkor is ezt mindig meg tudjuk állni ezt a szívből. Kérlek, segíts, hogy amikor látjuk a másikban esetleg a hibát, és hajlamosak lennénk a kritikára, kérlek segíts, hogy ne tegyük, hogy valóban azt a hihetetlen személyt tudjuk látni a másikban, amiről, hogy te gondolkozol rólunk. Kérlek segíts, hogy azt a szép és a tökéletes jelenet fel tudjuk venni, amiért te szánsz nekünk. Kérlek, tegy nekünk egy békés áldott szombatnapot és egy erős szeretetteli közösséget nekünk. Drága kegyelmedből kértük mindezt. Amen.
Jézus elhívt szél a gárdom, mellék úgy tűzel. Elhova a sas súlyos házba, ott hagyjen
azért imádkozom, azért, hogy szeretetek még jobban bővölködjék ismeretben, és minden értelmességben, hogy megítélhessétek, hogy milyen rossz és milyen jó, hogy legyetek tiszták és botlás nélkül való a Krisztus napjára, teljesek lévén az igazság nagy gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. Amen.